Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Lövöldözés volt a fehérházi tudósító gála vacsoráján. A titkosszolgálatnak kellett kimenekítenie Donald Trumpot, írja a híradó. Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél. Donald Trump nem sokkal az incidens után a Fehérházban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. Donald Trump megerősítette, hogy 30 napon belül megismétlik a fehérházi tudósítók vacsorája eseményt, mégpedig biztonságosabban. 6 utas megsérült, amikor a Swiss International Delhi-Zürich járatának vasárnap hajnalban meg kellett szakítania a felszállást. Az új Delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren emiatt vészkiürítést rendeltek el, írja a Portfólió. Az Economic Times beszámolója szerint a repülőgép egyik hajtóműve a nekifutás közben meghibásodott és kigyulladt. A személyzet ezért megállította a gépet, majd azonnali vészkiürítést kezdeményezett. A sérült utasokat kórházba szállították. 5 napja pusztítanak erdőtüzek Japán északi részén. A lángok egy tengerparti kisvárost, a 2011-es cunami által már súlyosan érintett Ōtsuchit fenyegetik. A hatóságok 1400 tűzoltót és a japán önvédelmi haderő 100 katonáját vezényelték a helyszínre. A tűz által érintett terület vasárnap reggelre elérte az 1373 hektárt, ami egyetlen nap alatt 7%-os növekedést jelent. A lángok Ōtsuchi lakóövezeteit is veszélyeztetik. Ez a csendes óceáni partvidéken fekvő település a 2011 márciusi földrengésben és szökőárban már elveszítette a lakosságának közel az 1/10-ét. A helyi önkormányzat 1541 háztartásra, vagyis összesen 3233 személyre rendelt el evakuálást. Átlagosan 12,9%-kal emelkedtek az üzemanyagárak márciusban az Európai Unióban. Az Eurostat szerint a legjelentősebb áremelkedés Németországban és Romániában volt, csaknem 20%-kal. Árcsökkenés a hatósági ár bevezetése miatt csak Magyarországon és Szlovéniában volt 2,7, illetve 5,9%-os. Az elmúlt hetekben látványos ütemben haladt előre a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása. Befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is, közölte Miskolc polgármestere Facebook oldalára feltöltött videójában. Tóth Szántai József ismertette, már zajlik a fürdőcsarnok burkolása és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött. Hozzátette, folyamatosan zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a miskolctapolcai barlangfürdő megújulva modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket. A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki sem sérült meg. A vizár védve van a kerozinárak gyors változásával szemben, közölte a légitársaság a Magyar Távirati Irodával. A társaság azt írta, a vizár a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította, már korábban opciós ügyletekkel kerozin szükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van, írták. A flotta több mint 75%-a Airbus A320 Neo típus családba tartozó hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozin fogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik fölénk, csapadék nem lesz. Az északnyugati északi szél az esti órákban fokozatosan mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, de a kevésbé felhős szélcsendes részeken 0 fok alá is lehűlhet a levegő, még a magasabban fekvő helyeken enyhébb lehet a reggel.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai műsorunkban Varga Kamil Ferences szerzetes sorozatának első részét hallják. A hét boldogavatás előtt álló ferences vértanúk közül ez alkalommal Kovács Kristóf élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok, a gyöngyösi ferences kolostorból. Néhány alkalommal szeretnék mesélni a hét ferences vértanúról. Kezdjük talán Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó. Neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen. Amen. A hét ferences vértanú, Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Perbárt és Krisztián Rafael ferences szerzetesek 1944 és 54 között, hát életükkel tettek tanúságot elkötelezettségükről, ember szeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát hogy finoman fogalmazzak, nem vet rájuk jó fényt. Talán életüket is áldozatul kell adni. Először nézzük a mai alkalommal Kovács Kristófot. Ő Jászberényben született 1914. december 16-án. Szülei hívő katolikusok voltak, a Lehel vezér gimnáziumban érettségizett 1933-ban. Papi hivatást érzett és jelentkezett a ferences rendbe. 1933. augusztus 29-én beöltözött a rend ruhájába. Egyszerű fogadalmat ugyanott tett 34. augusztus 30-án, majd pedig Gyöngyösre került tanulmányait folytatni, és itt tett örök fogadalmat 1937. szeptember 8-án. 1938. június 29-én szentelték pappá. Így ír erről a Magyar Umbria, a Növendékek folyóirata. Június 27. ordináció, vagyis papszentelés. Van-e ennél nagyobb esemény egy klerikát életében? Nem is lehetne. És ez a nap még azzal is nevezeteskedik a krónikában, hogy úgy szólván majdnem az egész klerikát kapott ordinációt. Az összes rendek sorra jöttek. Előző este már Kriston Endre püspök úr, ő excellenciája, feladta Klárusznak, Guidónak a tonzúrát. Szerén Gedeon Flavius, Lukács, Richard, Gyárfás, Pacifik, Grátus testvérek pedig a második két kisebb rendet vették föl. Coléta ezután Menyhért, a szubdiakónust, valamint Félix, a szent diákonátust kapta meg. Ezután felharsant az archidiakónus várvovár szólítása. Járuljanak oda, akik szeretnének a Szentlélek áldásában részesülni. Ahogy elütötte a toronyóra a hetet, már hét pappal gyarapodott a megváltás szolgálatának hős csapata. Papok lettek. Június 29-én pedig így írnak. Új miséseink ma mutatták be első szentmise áldozataikat a fölséges Istennek. Arnold Pasaréten, Metód Nyírbátorban, Tivadar Kisvárdán, Agakpit Bátaszéken, Márius Kiszújszálláson, Gyula Kerekegyházán és Kristóf Jászberényben. Kristóf azonban nem 29-én misézett Jászberényben, hanem néhány nappal később. Így tájékoztat minket a krónikás. Július 3. Nagy szeretettel vártuk primíciás újmisés testvérünket, Kovács Kristófot, aki szülővárosában mondta első szentmiséjét. A gyönyörű percek meghatottak bennünket, hiszen mi is oda készülünk az oltár elé. 1939. augusztusában Rozsnyóra helyezik ott hitszónok, káplán, a házi tanács tagja, testvérek oktatója. Később Pécsre kerül hitszónoknak, gyóntatónak, ezután következik Kassán, a visszafoglalt területeken alapított új rendházunk. Később 43-ban Debrecenbe kerül beosztásra, a Vámospércsi utcában az ottani lelkipásztori helyre hitszónoknak és gyóntatónak. Ebből az időből maradt meg egy történet, az egyik nem katolikus asszony megszólította az utcán. Minek gyűjtek maguk ide? Vegyék tudomásul, hogy mink nem szeressük magukat. Kristóf ennyit mondott. Vegyék tudomásul, mi szeretjük magukat. Azért jöttünk ide. Innen 44. júniusában Pécsre helyezik, de megkéri a provinciálist, hogy Verdun Gellért helyett ő mehessen Újvidékre, hitszónoknak, gyóntatónak. Ezt a kérését elfogadják. Óhajtotta elérni, hogy mint pap hitéért vértanúságot szenvedhessen. Zavaros időkben kellett Újvidékre mennie. Itt a hívek kedvelték prédikációért, de nem csak azért, hanem azért is, mert mindenkinek gondját, baját megértően és szeretettel igyekezett elintézni. 1943. októberétől szolgált az újonnan megnyitott Újvidéki rendházban. Ez a rendház a Dusán cár utcában volt, a házat Léh Mátyás plébános, gajdorbai plébános adományozta a rendnek, ami eredetileg egy családi villa volt. Trappistákat szerettek volna itt leterepíteni, de magyarul tudót nem talált. Az akkori rendtartományunk a Kapisztrán provincia elfogadta a felkérést, s házat alapított. A földszintet bővítették, Uzdóczi Zadravec István szentelte föl a kápolnát 1943. Krisztus király ünnepén. A Guardián köröztes Krizosztóm lett. Korábban az amerikai magyarok lelkipásztora, Don Kanyar megjárt 35 éves barát. Így is hívták az öreg barát. Hiszen a fronton valamiféle tüdőbajt szerett össze. A Don Kanyarból hazavezette katonáit, egyedüli tábori lelkészként. Ezért vitézségi érmet is kapott. A szerbek a visszacsatolás után elmenekültek, s a bukovinai székelyeket telepítettek le hadik községben is például. Felajánlották Kristófnak is a hazatérést, meg Krizosztómnak is, de azt mondták közös erővel, amíg hívek jönnek a templomban, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Aztán jöttek a szomorú napok, összegyűjtötték a magyarokat. Hosszú úton kísérték őket Pétervárad irányában. Útközben ütlegelés, megaláztatás következtében elájult. Végül egy súlyos ütés halálát is okozta. Az ottani magyar ferencesek nem akarták tehát elhagyni a rendházat. Kristóf azt is gondolta, hogy ha jönnek a partizánok, neki esélye lesz üdvözülnie, vértanúként meghalnia. Ott maradtak a magyarok is, hiszen úgy tudták, hogy ők ártatlanok. Ott maradtak a magyar és német papok is. 1944. október 20-án indult az utolsó vonat Magyarország felé. Ekkor több bukovinai székelyt is Dunántúlra szállítottak. 44. október 23-án Kapisztrán Szent János ünnepén értek a csapatok Újvidék közelébe. A partizánok politikai biztosa kitűzte a jugoszláv zászlót a tanácsházára, s a partizánok végigjárták a házakat, s aki nem tudta igazolni, hogy szerb vagy szocialista, azokat összeterelték. Így járt Krizosztóm, Kamarás Mihály és Kovács Kristóf rendtársam, Michael Waldner svájci kapucinussal együtt, valamint Budai József református lelkésszel. Október 26-án végül is letartóztatták mindannyiukat, számtalan hívővel együtt barakokba terelték őket. Gyóntatták, vigasztalták az embereket, igyekeztek bennük tartani a lelket. 44. október 28-án este 8 óra tájban harmonika zene mellett verték az embereket. Hármassával összekötözték a foglyokat, kényszerítették a futásra, s közben puskatussal ütötték őket. A partizán megkérdezi Kristófot, hogy hány óra. Ki feleli 8, majd megőrzésre átveszi Kristóf óráját. Kristóf hallgatagon nyugtázza, úgysem lesz már rá szükségem. November 1-én rendtársaival s más rabokkal Pétervárad felé hajtották őket erőltetett menetben. Napközben meneteltek, éjjel gyóntattak. Voltak olyanok, akik hosszú évek után először részesülhetek ezekben a szentségekben. A menetelésben többször előfordult, hogy a katonák odaszóltak egyes papoknak, popovi napred, papok hátra, s a többi fogolynak nem volt szabad ekkor hátra néznie. Volt olyan, hogy képfegyvert kellett hurcoljanak. Krizosztomnak volt egy szép szürke pulóvere, ezt megőrzésre átvették, és egy SS zubbonyt húztak rá. Ettől kezdve mindenki ütötte-verte Krizosztomot is. Végül Kristófnak jártányi ereje sem maradt, hiába támogatták. Pedig az őrök rájuk rivaltak, aki nem megy, azt lelőjük. Én nem megyek, válaszolta Kristóf, majd rendtársai felé fordulva ezt mondta, sic debuit esse. Így kellett történnie. Egy arra haladó orosz teherautó fölvette, de a szerb őr utánaugrott és tarkon lőtte. Majd leszették ruháját, s azt mondták rá, svinja, vagyis disznó. Ezeket a történeteket, eseményeket Kamarás Mihály rendtársa megőrizte az ő naplójában. 1994-ben készítettek egy filmet az ottani eseményekről, Kristófról, de Indija nevezetű település közelében, ahol szintén szerettek volna forgatni, ahol meghalt Kristóf, nem forgathattak. 1945-ben Váradi Béla így értesítette Kristóf édesanyját Jászberényben. Szomorú hírt kell közölnöm, Szegedről és Újvidékről nyert értesüléseink szerint kedves fiát, Kristófot, a szerb partizánok múlt év november 2-án a szerémség egyik kis falujában papsága miatt agyonlőtték. Ez a hír biztosnak mondható. Évről évre, mikor a nekrológiumot, Ferences halottak könyvét olvassuk, november 2-ánál mindig Kovács Kristóf is sorra kerül életének 30., szerzetességének 11. és papságának 6. évében szenvedett erőszakos halált Indija közelében, Bácskában. Hősiességéért szeretettel gondolunk rá, írják már abban az időben rendtársai. Temerin mellett 900 bukovinai székelyt ásókkal, csákányokkal vezényeltek ki, megásadták velük sírjaikat, majd belelőtték őket. Egyes források szerint 15 000 haltak meg ebben az időben. 39 papok vittek kényszermunkára, vagy hát egyéb atrocitások következtében haltak meg. Érdemes megnézni a Mihály atyáik által forgatott filmet, Hegyi Béla és Molnár Sándor jegyzi, miért fusson az ártatlan. A Dunatáj Alapítvány készítette. Kristóf még korábban Kelemen Didák boldogalvatása kapcsán fogalmazza meg. De hát miért volna olyan nagy szükség magyar ferences szentekre? Elsősorban és főképpen talajhoz kötő szent hagyományokért. A jelen és a jövő törvénye az, hogy a múlton épül, amilyen a múlt, olyan formán az okszerűség erejével alakul a jövő, nem csak az egyes emberek életében, hanem a társadalom és a nemzetek életében is. Így van ez nálunk is. Vértanúink kiömlött vére megszentelte, szelleme átjárja a magyar érettelet. Bárki bizonyságot szerezhet arról, hogy a magyar nép lelkét gyökerében érintette a magyarrá vált ferences gondolat. És a nép ma is keresi bennünk ezt az ősi szellemet. Sajnos el kell ismernünk, hogy bizony nagyon megcsappant bennünk az ősi ferences szellem. Kristóf atya, amikor odaadta életét, vértanúság hírében meghalt 7 ferences közül, a legfiatalabb volt. 30 éves. Megdöbbentő, hogy ilyen életkorban is tisztában volt az áldozat értékével, megkerülhetetlenségével, és volt bátorsága vállalni azt. Mi adta ehhez az erőt, a hitet? Kristóf számára saját üdvösségének reménye. A róla szóló tanúvallomásokból az a felfogás rajzolódik ki, hogy rá szerette volna bízni magát Isten üdvözítő akaratára. Az üdvösség elérése azonban az embernek lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges. Olvassuk Máté evangéliuma 19. fejezetében. De ha Istennek is áldozatot kell hoznia a mi üdvösségünkért, akkor nekünk is készen kell állnunk erre a mások üdvössége érdekében, írja Lukovics Milán rendtársam Kovács Kristófról 2015-ben. Most elbúcsúzom a rádió hallgatóktól, végezetül álljanak itt a hét ferences vértanú boldog gávatásáért mondott imáink Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Varga Kamil ferences testvér sorozatának első részét hallották. A hét boldoggávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Kovács Kristóf élettörténetét ismertette. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
Egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, az ő életét éljük, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Egy rendhagyó, azt mondom, hogy imával kezdem ezt a beszélgetést, amiben hálásan köszönöm, hogy Feri atya sokat fog nekünk mesélni a papi életútjáról, hivatástörténetéről. Azért rendhagyó ez a bevezető, mert ez Feri atyai elmondata, papi elmondata, amit 50 évvel ezelőtt választott. Mi az, amit szívesen így elmesélne a nézőknek és nekem is a gyermekkoráról, családjáról, szüleiről?
Sok megpróbáltatás volt a gyerekkoromban, de nem is nekem, hanem a szüleimnek. Édesapámat annak idején elvitték katonaként fogságba, Szovjetunióba, majdnem 4,5 évet töltött ott. A bátyám a fogságba jutás előtt fogantatott, és amikor megszületett, akkor édesanyám az akkor szokásos levelező lapra a bélyeg mellé oda ragasztotta csirizzel a bátyám hajtincsét, és mikor ezt apu ugye megkapta, akkor elgondolkodott, mit keresek én itt több mint 2000 kilométer távolságban a Szovjetunióban, amikor nekem a fiam mellett a helyem. És megpróbált szökni, háromszor is megpróbált, ugye? Mind a háromszor, ahogy elkapták, hát kikötötték, mint ahogy annak idején, vagy el tudjuk gondolni, hogy a lábak meg a kezek közé az embernek seprűt kötnek, és felakasztják, aztán ott fent felakasztva elájul, és akkor mondták neki a harmadik alkalommal, hogy meg ne próbáld még egyszer a szökést, mert majd később fogunk téged levenni ebből a kikötött állapotból, és akkor már nem te fogod felnevelni a gyerekedet. Na, a lényeg az, hogy 1949. augusztusában hazakerült, és nagyon aranyos volt, amikor emlegették, hogy édesapám és a bátyám jöttek a faluból végig az utcán, akkor a 4 éves kisfiú bekiabált a szomszéd néninek, vagy a utána következő ismerős néninek, hogy Rozi néni, látod, nekem is van édesapám, mert ugye az óvodába csúfolták, hogy neked apukád sincs. Még másokat is említhetnék, de talán ennyi elég a megpróbáltatásból, hogy mikor a padlás lesöprések voltak, akkor jó indulattal azt mondták neki, Palikám, menjél ki a mezőre és dolgozzál, fogjál hozzá egy nagy darab föld szántásához, és ne gyere csak akkor haza, amikor már besötétedett. Mert az alatt, az idő alatt, míg ő kint dolgozott, az anyósának a padlását lesöpörték, és bizony, ha ő látta volna, hogy miképpen bánnak vele ezzel a akkor már özvegyasszonnyal, édesanyám anyjával, akkor nem hagyta volna, és bizony nem csak visszakerül a fogságba, hanem ki tudja, hogy milyen helyzetbe jutott volna. Nem akármilyen volt tehát ez a világ, mert 1951-es születésű vagyok, és hát azok az évek hozták magukkal a szörnyű dolgokat.
A Jóistennel való kapcsolat, az egyházhoz való hűség, az jelen volt az életükben gyermekkorában?
Igen, mert volt egy kedves ember, aki járt édesapámmal együtt dolgozni, és ő mondta, mikor már 6 éves lettem, hogy Ferikém, hát neked már ott a helyed, 6 éves vagy, az oltár mellett vagy, kellene, hogy legyél minisztrálni, és adok én neked 10 forintot is, akkor ugye 10 forint az nagy pénz volt, annyiba került egy mise, annyit fizettek egy papnak, hogyha kértek misét, és na menj, adok én neked 10 forintot is, csak már menjél minisztrálni. Hát oda mentem én minisztrálni, aztán annyira jól éreztem magam a minisztrálásban, hogy soha többé ott nem hagytam.
Mondhatjuk azt, hogy akkor ilyen 6-8-10 éves kora körül már a papi hivatás gondolata az körvonalazódott?
Igen, mert oda került hozzánk egy olyan pap Girincsre, Kurtos András. 7 éves voltam, amikor ő oda került, és nagyon aranyosan bánt a gyerekekkel, neki volt 5 testvére, és hát mint aki a családon belül, a nagyfiú és a gyerek testvérek rá voltak bízva, és mindig ügyesen irányította őket, és így a nem csak a minisztránsokat, hanem az összes többi hittanos gyereket és minden gyereket, aki a keze alá került.
Jól tudom azt, hogy később az ő káplánja lett Sárospataki?
Bizony, jól tudom.
Ne ugorjunk ennyire előre. Az általános iskola befejezését követően Esztergomba került Ferences gimnáziumba. Mit adott a ferences lelkiség? Mivel gazdagodott általuk?
1964-ben még akkor láttam igazában először ferences atyát, Páter Veres Géza atya személyében. Ő már akkor a Girincsről ferences gimibe került, Veres Józsefnek és kerékgyártó Józsefnek a tanára, prefektusa volt, és ezt az atyát kérte meg Kurtos, hogy a közben átalakított és szépen rendbetett kápolnánkat, a kiscsécsi templomot, amit inkább újjáépítettünk, mert a falak mellé kívülre húztunk másik új falakat. Hát ez is egy jó sztori volt, mert ó Istenem, mi minden jut az embernek ilyenkor az eszébe. Pár nap alkalmával eljöttek köszönteni édesapámat a járási pártbizottságról, ugyanis pártitkár kellett, hogy legyen, mert sokáig járt hozzánk éveken keresztül egy olyan ember, aki agitálta, hogy legyen párttag, és végül azt mondta neki, hogy hát, ha nem akar párttag lenni, akkor visszakerülhet még a Szovjetunióba. És akkor aláírta, hogy belép. A falubeliek pedig azt mondták, Palikám, ha te párttag lettél, akkor te legyél a pártitkár is. Ilyen alkalommal, hogy névnap jöttek volna köszönteni, akkor kérdezték édesanyámot, hát a gazda hol van? Hát a templomnál van, mert ugye templomot építünk, és elvitt egy kis bort azoknak, akik felköszöntötték. Micsoda, templomot építenek, és mi a pártbizottságon erről semmit nem tudunk. És akkor így lett, hogy tulajdonképpen Kurtos Andrásnak a közreműködésével, mert neki volt egy Sátoraljaújhelyben élő és a pártbizottságnál aktív szerepet betöltő sógra. Na ennek az embernek a közreműködésével lett az, hogy kirúgták a pártból édesapámat, és így minden. A templom azért felépült, és 1964-ben a ferences atyát, ezt az említett Páter Veres Gézát hívta meg Kurtos, hogy szentelje föl ennek a kis falunak, jó egy ferences szerzetes is, aki felszenteli. Na akkor láttam először ferences atyát, mert én meg 65-be kerültem Esztergomba gimnáziumba.
Gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy okozat volt, hogy akkor megismerte ezt a ferences atyát.
Igen, is, mert de a két girincsi fiú, azok már engem piszkáltak lelkemben, hogy én is oda fogok menni. Már csak azért is, mert a ferenceseknél számon tartották, hogy kik azok a diákok, akik papok akarnak lenni. Kispap jelölt, ezt a szót használták, hogy Kertész Feri is kispap jelöltként ment a gimibe.
Azért bennem felmerül, hogy mit szóltak a szülők ehhez, hogy a papi hivatás gondolata. Tehát ott van egyik oldalról, hogy pártagnak kell lenni, pártitkár volt az édesapja, ugyanakkor meg a papi hivatás gondolatával foglalkozik.
De édesapám azért a Szovjetunióból úgy került haza, mint aki a jóistennek akarta megköszönni, hogy hazakerültem. És minden vasárnapot voltunk a templomban, és ő csak örült annak, hogy én minisztrálok. És könnyen lehet, hogy valamiképpen édesanyámnak is ott volt a lelke mélyén, hogy hát ez a gyerek, ha már egyszer az apja hazakerült a Szovjetunióból, és akkor úgy született, mint fiúgyerek, és utána jött a húgom is még, hát ezt a fiúgyereket miért ne szánhatnánk akár papnak is. Nem mondta el édesanyám, de mintha lett volna ilyen szándéka egy alkalommal.
Következett a ferences gimnázium, mit adott a ferences lelkiség Feri atya életébe?
Láttam azokat a kedves atyákat, akik gyermekeiként kezeltek bennünket és szerettek bennünket, és ott volt az, hogy ugye a tizenéves fiúcskából azért mégis egy majdnem érett fiatal ember lett. Eljött az érettségi, ugye 1969. június 5-én, és sajnos egy hónappal később, július 6-án, akkor pedig édesapámnak a halál esete a villámcsapás által bekövetkezett. És hát ez is szintén megdöbbentő volt, mert mi akkor a bátyámmal aznap vasárnap hajnalban 2 órakor már elmentünk behordani a gátőrnek járó részt, mert 300 métert kaszáltunk a gát oldalon, mindkét oldalon, jobbra és balra, és én is a 18 éves fiatalember reggeltől estig apuval, a bátyámmal együtt így kaszáltam, és hát élveztem, hogy nagyfiú vagyok, és hát rám ugyanúgy számítanak, mint egy férfi emberre. És amikor eljött az ideje, hogy már megszáradt, és be kellett vinni a gátőrnek járó részt, akkor mi hát vasárnap hajnalba kellett, hogy menjünk, és ezt megcsináltuk. És mikor hazajöttünk, akkor volt az, hogy kapu előtt még találkoztunk, mert 9 órára érkeztünk. Édesapám, édesanyám, a hugom mentek a templomba, mert 9-kor kezdődött a szentmise, és nekünk mondták, nem baj, hogy elkéstetek, mert délután lesz görög katolikus szentmise, 5 órakor, majd ti arra fogtok menni, Pali is, meg Feri is. És hát így volt, hogy mi meg lementünk akkor a reggeli munka után, lementünk a Sajóra, július 6-án, jó idő volt, és lementünk fürödni, és mikor mi onnan hazajöttünk, már csak ebédre jöttünk haza, akkor édesanyám mondja, hogy apátokat már eljött, keresztapátok hívta, hogy lucernát össze kéne gyűjteni, mert esőt mondtak délutánra a rádióba. Hát ő már meg is ebédelt, és hát ezért most nincs itthon. Mi hozzáfogtunk, ebédeltünk, és délután 3 óra tájban akkor jött a édesanyám keresztlánya, és a kapun, ahogy jön befelé, utána mindjárt megállt egy autó a kapu előtt. Hát ez a plébánosnak az autója. Ez a keresztlány az megfordul, és ahogy édesanyám megy a plébános felé, akkor a keresztlánya háta mögül úgy integet, hogy ő még nem mondott semmit. És akkor Kurtos plébános úr pedig úgy reagál, hogy nem lehet itt már semmit titkolni, itt már meg kell mondani. Mit kell megmondani, mondta édesanyám. Hát, hogy Pali a gyereke kapja meghalt. Derültékből villámcsapás másodszor is, ugye? És hogy mi történt? Hát akkor derült ki, hogy jöttek volna fel az épülő kesznyéteni Sajó hídon, és közéjük csapott a villám. Az egyik jobbra dőlt, a másik balra dőlt, és így volt, hogy édesapám ott maradt, keresztapám pedig felállt a villámcsapásból, és neki ez a második villámcsapása volt. 30 évvel korábban, amikor keresztanyámmal, édesapám testvérével jöttek haza a mezőről, akkor a tehenes szekeret hajtotta, úgy, mint ahogy a lovakat szokta, fent ült a bakon, és hajtotta a teheneket, és lecsapta a villám őt a szekérről, a teheneket földhöz vágta, és akkor, mikor ő feltápászkodott, oda ment a tehenekhez, megrugdalta őket, azok is felálltak. Akkor, jaj, Mariska, veled mi van? És Mariskához is ment a szekér derékba, őt is megrázta, ő neki sem lett semmi baja. Tehát, hál' Istennek, mind a ketten túlélték, és ez 1969. július 6-án volt a sógrának.
Feri akkor volt 18 éves.
Bizony.
Jól érzem azt a szavaiból, bár ezt említette, hogy azért akkoriban is Feri atyának is nagyon komolyan be kellett kapcsolódni mindenféle munkába, mezőgazdasági munkába, mindenben sokkal inkább ott kellett lenni, mint ahogy ma mondjuk látjuk a fiatalokat, hogy mennyire vesznek részt ilyen jellegű munkában, akár kisfaluban is. Jól érzem azt, hogy ezzel a tragédiával még nagyobb felelősség hárult Feri atyára, meg akár a testvérére is.
Igen, de az az igazság, hogy édesanyám volt az, aki a legtöbbet vállalta még ennek ellenére is, mert amikor én bekerültem a szemináriumba szeptembertől, akkor a bátyám már a tiszai vegyi kombinátban dolgozott, neki meg volt a 8 órai munkája, és amikor ott volt az 5 tehén, meg még egy borjú körülbelül, általában vagy borjú nélkül, de mindig volt 5 tehén, és ráadásul még édesanyámat rábeszélték arra is, hogy a kert végén levő tejcsarnokot is vállalja el, hogy a tejet is gyűjtse be, reggel este ott is teljesítse. És édesanyám volt az, aki a legtöbb, mert a húgom meg elkerült Budapestre gimnáziumba, ő 2 évvel fiatalabb gimnazista lett, mint én.
Bekerült a szemináriumba, vagy pedig akkoriban azért még a sorkatonai szolgálat az nagyon is erőteljesen jelen volt? És
szeptemberben megkezdtük a teológiát, és onnan vittek el katonának bennünket. Elolvastuk reggel az evangéliumot, hogy az Úr Jézus kettesével kiválasztja az apostolokat, és akkor Váradi József atya bejött az első órára, filozófia órára, és mondta, hogy hallottátok az evangéliumban, hogy Jézus kiválasztotta. Na, itt van két behívó is. Kettesével, akkor kettő érkezett meg. És másnap megint kettő. Összesen hetet vittek el akkor közülünk a szemináriumból, az első évesek közül kis.
Hányan kapnak. Voltak első évesek?
Hát akkor voltunk, talán 21-en voltunk.
Nagy létszám, ebből heten
kerültünk oda.
Kezdték a katonaságot Baján.
Bajára kerültünk, igen.
Mennyire volt nehéz az a két év?
Hát mindenütt feltaláltam magam, nem volt vészes. A katonaság is úgy éreztem, úgy minősítettük, hogy jó volt az a két év katonáskodás. Már csak azért is, mert olyan katonatársakkal kerültünk egybe, akiket ugye már kifogásolható emberekként kezeltek, voltak, akik börtönből kerültek oda mellénk, de ezek udvaroltak, ezek leveleztek, írták a szerelmes leveleket tőlünk, kérték a tanácsokat, hogy ezt hogy írjam meg, stb. Persze, és aztán még a szentségi dolgokban is, a keresztség, bérmálás, házasságkötés, ezek is, hát te papnak készülsz, neked már ezt tudni kell. És akkor így tették fel a kérdéseiket a cimborák, a katonacimborák.
Katonaság az a megpróbáltatásaival együtt is egy jó alkalom arra, hogy olyan kapcsolatokat is tudjon kötni az ember, amik így a később az életében is akár meghatározóak. Volt ilyen kapcsolódás Feri atya életében, ami kíséri a mai napig?
Igen, úgy tűnt, hogy ezek a kapcsolatok, ezek majd maradandók lesznek, de azért elszakadtak ezek a katonacimboráskodó kapcsolatok. Mert a szeminárium azért hozta a maga világát, és az előjárók is úgy voltak, fiúk, hagyjátok a katonaságot, nem kell azért nektek olyan erőteljes első helyre hagyni. Itt már a pappá nevelődés az a fontosabb, és ez így hangzott el egyik, másik, harmadik tanártól is.
Én most itt kifejezetten Bábel Balázs kalocsakecskemét érsekre gondoltam, hogy például Balázs atyával.
Együtt voltunk, igen, együtt indultunk, csak az a helyzet, hogy Balázs, mivel magasságánál fogva alacsonyabb volt közülünk, ő volt a legalacsonyabb, őt a vaskúti laktanyából elvitték mindjárt a harckocsizók laktanyájába, ott Baján. Így Balázs velünk volt, de mégsem velünk, mert Baján volt, de amikor ugye a fő laktanyába kellett, hogy átjöjjenek, akkor ő mindig megragadta az alkalmat, és jött is. Hát akkoriban még, mikor mi első időszakos katonák voltunk, mert három időszakra osztjuk a két év katonaságot, 3x8 hónap, 8 hónaponként voltak a bevonulások, és még akkor még velünk voltak ilyen öreg katonák is, mint Várszegi Asztrik püspök úr, aki ugye később, már akkor ő teológiai tanár is volt, vagy gimnáziumi tanár volt, de mint tanár embert vitték el, ő tehát idősebbként került oda. A vele való találkozásunk ott a laktanyán belül mindig egy szinte ünnepi alkalom volt, mert mégis egy olyan bencés szerzetes volt már, aki jelentős személynek számított.
1971-nél járunk, amikor a sorkatonasság letelte után végre, akkor igazából megkezdhette a szemináriumot, és 76-ig szentelésig az Egri érseki papnevelő intézet diákjaként tanult. Mit adott a szeminárium Feri atyának?
A legszebb 5 évet. Ezt így kell mondani. Azt hiszem, mert ezt minden pap így mondja, hogy életének legszebb évei voltak a szemináriumi évek, és hát ezt követően jött aztán, hogy igen, készültünk arra, hogy majd ha kikerülünk, és hogy milyen nagyszerű lesz, végezzük a papságot. De ott azon belül, az 5 éven belül Ott még volt persze megpróbáltatás, mert közben a bátyám megnősült, és láttam az ő boldog házasságának az indulását, és ahogy én ugye leszereltem, karácsonyra jött egy lelki gyakorlat, és a lelki gyakorlaton úgy elkezdtem morfondírozni, hogy hát nekem feltétlenül papnak kell lennem. A katona cimborák akkor még hatással voltak rám, hogy azok is készültek a házasságra. A bátyámat is láttam, és akkor jött az, hogy a lelki gyakorlaton feltettem ezt a kérdést a lelki gyakorlat vezetőnek, Paskai László püspöknek, még akkor püspök úr volt, és ő azt mondta, nyugodtan végezd még ezt a fél évet, majd oda jutsz a fél évi vizsgák után, akkor majd gondolkozzál el rajta újra, de addig tedd félre ezt a gondodat, most készülj a vizsgákra. De hát mire oda jutottam, akkor én annyira jól éreztem magam a szemináriumban, hogy el is feledkeztem a bátyámnak.
Akkor ez csak egy ilyen kósza gondolat volt, ami...
Igen, ami azonban ideig megzavart egy kicsit, igen.
Nehezek ezek a gondolatok, de úgy gondolom, hogy ezekre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az ember egy nagyon-nagyon jól átgondolt döntést hozzon végül, ami ez egész életét meghatározza.
Igen, de ehhez jön az, hogy amikor negyedéves koromban a több osztálytársaimat diákonussá szentelték, én még nem mertem magam diákonussá szenteltetni. És ezért meg is haragudtak rám egy néhány olyan az atyák közül, így például a szeminárium gondnoka, Veres Árpád atya. Miért nem vagy ott köztük? Szólt hozzám, amikor ott felmentem a karzatra, a kórusra, és a többiek ott voltak az oltárnál. Mondom, nem érzem magam méltónak. Nem érzed? Méltóbb vagy, mint bármelyik. Mikor ő ezt kimondta, és ez a minősítés, tényleg, hát az atya így merészeli kimondani, igen. És akkor, mikor az újabb alkalom, a lehetőség következett, akkor, és ennek az embernek a szavai kellettek ahhoz, hogy bármennyire is méltatlannak érzi magát az ember, ha az Úristen meghívta, akkor nem szabad ezt a hívást visszautasítani.
De ezt belül kell, hogy érezze az ember, vagy pedig fontosak ezek a külső visszajelzések, akár egy előjárótól, akár hívektől, bárkitől?
Szerintem is. Mind a kettő kell, hogy meglegyen, mert a kettő erősíti egymást.
Kertész Ferenc Esperessel, Tokai plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Kinek rossz emlék, tudott, csak játék. Kár, hogy az élet nem égszínkig évekről szól, és a sors nem csak másnak oszt minden bajból. Tudod, azt mondják, felnövünk a gondoktól.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.